Tehát Trépász Kriput vagyok, a Nemzeti Audiovizuális Archívum mérnöke, és az elkövetkező 20 percben szeretném bemutatni a NAVÁT, hogy mégis mivel foglalkozunk, honnan jövünk, hová tartunk. És ehhez kapcsolódik rögtön az első kérdésem, hogy hallott-e valaki a NAVÁról? Nagyszerű. Ilyen részvételi eredményre nem számítottam. Úgyhogy igazából én onnan indítanám az egészet, hogy megpróbáljam egy kicsit közelebb hozni a YouTube és a NAVA filozófiáját, hogy miért is rokon, miért is hasonló, miért nem hasonló, miért különbözik. És röviden a NAVA-ról annyit kell tudni, hogy a magyar földfelszíni műsorsugárzásból származó minden magyar vonatkozású műsort rögzít, feldolgoz, és ezt frontenden keresztül publikálhatóvá teszi, illetve elérhetővé teszi a felhasználók számára. Gyakorlatilag 2006-tól 24/7-ben működik a rendszer, azaz mindig mindent rögzítünk, és megpróbálunk belőle kivágni minden olyan magyar vonatkozású műsorszámot, ami releváns lehet a jövő számára. De nézzük meg első körben, hogy miért is inkrementális rendszerről van szó, miért hasonlítom a YouTube-hoz, miért próbálom meg gyakorlatilag ezzel összehasonlítani. Hogyha az internet penetrációt megnézzük, akkor Magyarország nem is foglal el olyan rossz helyet ebben a régióban, ugyanis a hozzáférési átlagos internetes sávszélesség, illetve elérhető sávszélesség tekintetében azért nem vagyunk olyan rossz helyen. Ez már lehetőséget teremt arra, hogy audiovizuális szolgáltatást tudjunk nyújtani az ország bármely területén lévő, legyen az akár a legkisebb település is, vagy egy olyan iskola, aki nem feltétlenül olyan sávszélességgel rendelkezik, mint mondjuk egy fővárosi vagy egy megyejogú városú intézmény. De nézzük meg első körben azt, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy 2015-ben gyakorlatilag petabyte méretű audiovizuális tartalmat tudjunk szolgáltatni. Onnan indítanám, hogy 2000-ben az internet lehetőséget teremtett arra, illetve az interneten elérhető technológiák lehetőséget teremtett arra, hogy audiovizuális tartalmat közvetítsünk. Ekkor jelent meg az első Real Media, amit talán mindenki emlékszik rá, hogy milyen nagy szám volt, hogy streaming videót lehet nézni, viszonylag kis felbontáson, de legalább videó volt. És alig telt el 5 év, 2005-ben megjelent a YouTube az első videójával, amikor is az internet nagyjából 1 milliárd userrel már rendelkezett. Tehát nem olyan régre tekintünk vissza, amikor audiovizuális tartalmak megosztásáról beszélünk, és gyakorlatilag ezzel egy időben indult el a NAVA-nak a pilot rendszere, ami azt jelenti, hogy 2005-ben már tervezés alatt volt, 2006. január 1-én pedig már elindult üzemszerűen a szolgáltatás és a rögzítési oldal is. És eljutunk 2015-ig, alig 10 év alatt oda, hogy az internet használók száma gyakorlatilag nem hogy megduplázódott, hanem még többszöröződött, és a különböző hálózati technológiák lehetővé teszik a régebben elképzelhetetlen akár 8 megabites több felbontású HD videóknak a továbbítását, a multivitrétes videók, tehát mindenki olyan videót kapjon, ami az ő készüléke számára a legjobb, illetve az ő sávszélességének a legmegfelelőbb. Tehát gyakorlatilag most vagyunk egy olyan ponton, hogy biztos, hogy nem a technológia fog gátat szabni annak, hogy bármit is tudjunk szolgáltatni. És az elkövetkező időkben még jobban fog fokozódni, tehát erre érdemes felkészülni. De gyakorlatilag mi is a célunk, mi az, amit mi meg szerettünk volna valósítani, illetve meg akarunk valósítani ezekben az időkben. Azon kívül, hogy rögzítünk magyar vonatkozású tartalmakat, gyakorlatilag a cél az, hogy élethosszig meg is tartsuk ezeket a videókat. Ebből a szempontból a YouTube-tól különbözik, mert a YouTube-on a felkapott videók azok nagyon mennek, hogyha van olyan videó, amit gyakorlatilag nem néz senki, akkor az gyakorlatilag egy olyan háttértárolóra fog kerülni, ami alacsonyabb sávszélességgel rendelkezik, tehát azért ott szépen rétegezik a videókat. De gyakorlatilag az, hogy videót rögzítünk, és videót szegmentálunk, feldolgozunk, és közzétesszük, ezzel gyakorlatilag még nem oldottuk meg a feladatot, mert ahogy a YouTube is elkezdett azzal a problémával küzdeni, hogy meg kell találnia a videót a felhasználónak, mert abból a több milliárd videóból, ami fel van töltve, képesnek kell lennie megtalálnia a neki számára, vagy a számára fontos videót. És azokat a releváns találatokat adja vissza a rendszer, amit tényleg valójában keresett. A NAVA gyakorlatilag ezt a interdisziplináris feladatot, tehát két szak találkozását próbálja meg feloldani. Az egyik értelemszerűen a technológiai oldal, a másik pedig a bölcsész oldal, akik a metaadatokkal próbálnak minél jobban, minél relevánsabb tartalmakkal ellátni egy-egy videót, és így közzétenni a publikum számára. A legfontosabb problémakör, amit szeretnék szemléltetni, az az inkrementális problémakör, azaz a növekményesség. Amikor elindultunk 2006. január 1-én, akkor az eredeti tervek szerint megpróbáltuk beméretezni azt, hogy milyen mértékű videónövekedés fog elkövetkező időkben elénk tárulni, és ezt évről évre meg kell újítanunk. Mert az a szemlélet, amit még 2005-ben, 2006-ban kialakítottunk, 2015-ben már végképp nem volt érvényes. Tehát abszolút gyakorlatilag két évente újra kell auditálni minden egyes ilyen szemléletet, és egy-egy irányvonalat egyre jobban pontosítani, hogy ki tudjuk szolgálni a rendszert. De nézzük meg, hogy ez videó tartalom szempontjából, a videó oldaláról mit jelent. Ahhoz, hogy tárolni tudjuk a videókat, két fajta videót tárolunk. Az egyik az a mesterpéldány, ami az elérhető legjobb minőségben rendelkezésre áll. Ha DVD-n került be, ha a műsorszórásból rögzítettük, akkor az a formátum, ha Blu-ray-en, akkor Blu-ray, és a többi, és a többi. Ezen nem érdemes nagyon változtatni, mert hiába kódolnánk fel akár JPEG 2000-rel, vagy bármilyen csoda kódolással, jobb minőséget akkor se fogunk elérni, hanem az eredeti adat, ami rendelkezésre áll, az egy az egybe tárolódik. A másik a streaming példány, ami értelemszerűen 2005 óta, amikor indultunk, a Real Media-t választottuk mi is, hiszen az volt az elérhető formátum, és alig három évvel rá az MP4 szabvány berobbant a köztudatba, és ezért mindent át kellett alakítanunk MP4-re. És azért ez nem kis feladat. 2008-ban majdnem másfél évig tartott mindent átkódolni, és nem olyan kis teljesítményű szervereket használtunk hozzá. Tehát nagyon meg kell gondolni azt, hogy milyen kódolási irányt választunk. Én itt megpróbáltam szemezgetni azokból a sarokpontokból, ami technológia szempontból érdekes, hogy nem mindegy az, hogy milyen konténert választunk. Hiszen mind a mesterpéldány, mind a streaming oldalon a konténer megválasztása súlyos következményekkel is járhat. Hogyha nem jó konténert választunk, akkor a videóba való előrehaladás, tekerés, pontos időpont meghatározás is akár sérülhet, mert ahány konténer, annyi fajta megoldás. A másik, ami fontos, az a struktúra, hogy hogyan épül fel maga a videó. És érdekes, hogy ha csak pár bájtot is nyerünk videónként, azért az egy egymilliós dokumentumtérben, amihez nagyjából ugyanennyi videó is tartozik, azért elég jelentős tud lenni. És itt nem csak arról van szó, hogy egy-egy videót A-ból B-be átmásolunk, vagy kulcsképet generálunk hozzá, hiszen gondoljuk el, nagyjából 86 millió kulcskép készül a teljes dokumentumtérhez, aminek a kezelése nem feltétlenül triviális A-ból B-be való átmásolása, vagy törlése, vagy különböző feldolgozása. És ugyanígy a videónál a struktúra, hogy az MP4-en belül, mert mi az MP4-et választottuk, hogy ott milyen tömörítéssel, milyen profillal, milyen rétegben tömörítünk, ez nagyban meghatározza a tárolónak a méretezését. És ugyanígy súlyos döntés a több felbontás kérdése. Nagyon régóta tervezzük, nagyjából egy éve, hogy több felbontású videóra térünk át, és bekapcsoljuk egyik nap, és onnantól kezdve úgy fog növekedni a tároló kapacitásunk, hogy a több felbontást is elviseljük. Viszont azt láttuk, hogy gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy a mesterpéldány és a szolgáltatott streaming példány lassan találkozni fog, hiszen ugyanolyan minőségben is tudnánk tömöríteni a mesterpéldányt, mint amiben a legjobb minőségben szolgáltatnánk. Tehát valahol ez a közeljövőben találkozni fog, És elképzelhető, hogy a mesterpéldányt is egyszer át kell kódolni, vagy érdemes átkódolni, mert különben olyan duplum keletkezik, aminek a tárolása már nem feltétlenül gazdaságos. És csak összehasonlításképpen akartam, illetve szemléltetésképpen, hogy azok az elérhető tömörítési formátumok, amik ma rendelkezésre állnak a hivatalos források szerint, azért elég jelentős. Lehet belőle válogatni. Én a Navánál az MP4 kiterjesztést használjuk H264-es tömörítéssel, AAC hanggal, de ennek technológiai, illetve technikai részletei egy másik előadást is gyakorlatilag kitöltenének, hogy a tömörítés mi voltát elemezzük. De ennek fényében, hogy tudjuk azt, hogy milyen problémakörrel küzdünk egy videó előállításánál, transzkódolásánál, azért a tárolás sem az a triviális, amit 2005-ben úgy gondoltuk, hogy fenntartható lesz. Naponta 250 gigabájtnyi videó keletkezik, ami nem soknak, nem tűnhet soknak, de azt azért gondoljunk bele, hogy ez több csatorna élő adásának a rögzítését jelent, amit egy nem folytonos, tehát a informatika világában ugye a folytonosságot annyira nem szeretjük, hanem próbálunk minél jobban kesselni, hogy kisebb szeletekre tudjuk felosztani a folyamatosságot. Éppen ezért a videó rögzítés a maga 250 gigabájtjával nem a méret miatt fontos, hanem az, hogy fent tudjuk tartani. Ne legyen benne szakadás, ne legyen benne hiány, mert egy digitális videó rögzítésénél, ha megszakad az adatfolyam, akkor ott nincs semmi. Ha az összeugrik, akkor ott időhiány lép fel, aminek következtében gyakorlatilag ott vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy hol esett ki a nap folyamán adás. És ennek detektálása, állandó monitorozása sokkal nagyobb erőforrást emészt fel, mint sem olyan rendszert építsünk, ami erre nem érzékeny, és át tud ezen lépni. Ezt a rögzített 250 gigabájtot naponta át kell tudni transzkódolni, hiszen ez mesterpéldány, nem lehet interneten keresztül megtekinteni, nem streaming példány. És itt jön be a számítási kapacitás problémája, hogy abban a 24 órás időablakban, amivel mindenki küzd, bele tudjunk férni, hogy 250 gigabájtot áttranszkódoljunk gyakorlatilag 25 gigabájtos stream példányá. Ami szintén nem tűnik soknak a maga 25 gigabájtjával, és ez még nem is a több rétegű videó, ez csak egy rétegű. Itt maga a szekvenciálisságával van a probléma, ugyanis ha elkezdünk párhuzamosítani egy bizonyos tartomány fölött, értelemszerűen a hatékonyságnak a rovására fog menni a számítási kapacitásunk, és ezért nagyon jól kell időzíteni az egyes transzkódolási folyamatokat, ezeket vezérelni kell tudni. A rendszerben gyakorlatilag most 2015-ben 80 terabájt szolgáltatott stream példány van, ami már elég jelentősnek mondható, és nem is az a mérettartomány, amire azt mondjuk, hogy most kimásoljuk egy diszkre, és akkor szolgáltatjuk, hanem ezt tudni kell tárolni is úgy, hogy a későbbiekben hozzáférhető legyen, illetve biztonságosan tároljuk. És elenyészőnek tűnik a 80 terabájt mellett az az 1,2 petabájt mesterpéldány videó, amit jelenleg a szalagos adattároló rendszerünkben tárolunk. Ugyanis, hogyha vissza szeretnénk olvasni, és azt mondjuk, hogy holnaptól nem MP4, hanem H265-re térünk át, és valamilyen új konténer formátumra, akkor ennek visszaolvasása, tárolása, transzkódolása, menedzselése sem az a nagyon egyszerűen megoldható feladat. De jelenleg elérhető legjobb technológia ezen a területen tárolás szempontjából véleményünk szerint a szalagos adattároló, amiben jelenleg ezt az 1,2 petabájtot őrizzük. És azért indultunk el a szalagos adattároló felé még annó 2005-ben is, mert offline médiát tartalmaz. Nincs benne gyakorlatilag 24-ben mozgó vagy forgó diszkek, hanem egész egyszerűen mágnes szalagon adatként rögzítjük. Tartozik hozzá robotika, egy ilyen mechatronikai egység gyakorlatilag kiválasztja a szalagot, betölti a drive-ba, visszahozza a diszkre. Tehát kvázi láttatjuk azt a fájt a fájl rendszerben, de gyakorlatilag nincsen ott. Ezért nincs szükség nekünk 1,2 petabájtos tárolóra, hanem ennek töredékére a rendszer előtt, és így gyakorlatilag bármikor ad az adat rendelkezéssel. És jött a probléma úgy 2008 tájékán, hogy rendben van, egy elértük a tárolókapacitásunk, a diszkes tárolókapacitásunk végét, mi legyen a szolgáltatott stream példányokkal. És azon gondolkoztunk, hogy 2005 óta rögzített műsorokat úgyse néznek vissza mindegyik adást többször. Vagy legalábbis vannak olyan videók, amikre egyáltalán nem futnak rá a nézők, és éppen ezért nagyon jól lehet ezt gyakorlatilag statisztikai alapon megjósolni, hogy mi az, amit néznek, mi az, amit nem. És itt jött a képbe az, hogy lehet-e szalagról publikusan szolgáltatni. Képesek vagyunk-e az LTO-s szalagos adattárolót arra használni, hogy onnan videót szolgáltassunk. És a jelenlegi tapasztalatok az azt mutatják, hogy amennyiben olyan videót kér a user, amit tényleg nem nézett senki, 2006 májusi bármilyen tévécsatornából származó műsor, akkor gyakorlatilag a streaming szerver felkészítettük arra, hogy amennyiben nem találja önmaga alatt a fájt, a stream példányt teljes egészében, akkor menjen a tape library-re, a szalagrobothoz, és kérje vissza ezt a fájt, és addig várakoztassa a usert. És gyakorlatilag ez 2-től 10 percig is terjedhet ez az időintervallum, amíg visszajön egy fájl terheléstől függően. Ugyanis a probléma az az, a szalagrobot esetében, hogy párhuzamos kérések esnek be, de csak egy robot van, ami ki tudja szolgálni. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve szekvenciális kiszolgálásról beszélünk, és innentől kezdve, aki később jött, az később kapja meg a videóját. De gyakorlatilag azt néztük meg, hogy hogyan tudunk létrehozni egy olyan szolgáltatást, ami egy kis intelligenciát visz ebbe a nagyon kőkemény párhuzamos szekvenciális fordított világba. És arra gondoltunk, hogy nézzük meg azt, hogy a diszken milyen videókat tudunk tárolni nézettség alapján, utolsó hozzáférés dátuma, méret alapú elemzések alapján, azaz minél több videót tartsunk diszken, ami elfér ezen a 10 terabájtos kestömbön, és azt szolgáltassuk. Ehhez gyakorlatilag napló elemzésekre van szükség megnézni azt, hogy az algoritmus az időszaknak megfelele, nem kell felülbírálni, és már az elmúlt évek során ezt azért már felülbíráltuk többször, mert változnak a nézettségi szokások. És végezetül a másik láb, amit még szerettem volna bemutatni, az maga az, hogy hogyan találjuk meg a videót. A feldolgozó rendszerben a bölcsész kollégák metaadatokkal látják el a videókat, és ehhez egy relációs adatbázis társul. A legegyszerűbb megoldás valamilyen SQL-es megoldással egy felületen egy formot kell kitölteniük, amihez azért megpróbálunk illeszkedni olyan sémákhoz, mint a Dublin Core metaadat séma. Különböző szótárakat használunk, hogy ne legyen ütközés a különböző elgépelésekből, vagy különböző szóhasználatokból. És mivel a relációs adatbázis a keresés szempontjából nagyon nehezen publikálható, vagy feldolgozható, ezért a szolgáltatói oldalon ezt az egész adatbázist halmazt átfordítjuk egy indexelő eljárással, egy NoSQL-es megoldással, ami gyakorlatilag tud szótövezni, tud elgépelést kezelni, ki tudja egészíteni a begépelt kifejezést, és támogatja minden olyan metaadatkeresést, ami egy relációs adatbázisban lefuttathatunk, azaz mondjuk egy ID-t fel tudunk oldani egy fájnévvel. És mindehhez egy szabványos metaadat kijárat párosul. Gyakorlatilag eljutottunk odáig 2015-ben, hogy ezt az öt lábon álló szolgáltatói rendszert stabilan tudjuk üzemeltetni, 24/7 99,9 fölötti rendelkezésre állással, az eddigi tapasztalatok ezt mutatják. Én ezt egy gondolatébresztőnek gondoltam, ezt az előadást, és hogyha esetleg további kérdés merül fel, vagy mélyebb technológiai kérdések, akkor szívesen állok rendelkezésre, és nyugodtan keressenek akár e-mailben, vagy a Prezum további előadások is megtalálhatóak. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Ripászki Lipótnak a